Tanításunknak a címe: Kicsoda az Isten? Ismerős, de mégis ismeretlen alcímmel írtuk. Talán kicsit furcsa a cím, ezt az elején magyaráznám is, hogy miért azt hittük, hogy ismerős, de mégis ismeretlen. Ha megkérdezünk embereket, én megkérdeztem, teszteltem az embereket, hogy kicsoda az Isten, akkor hirtelen nem is tudnak rá mit mondani. Hát, tényleg kicsoda az Isten. Ugye? Vannak dolgok, amikor sokszor beszélünk dolgokról, vagy emlegetjük az Istent, és sokszor szokták emlegetni az emberek, de ha konkrétan megkérdezzük, hogy jó, de kicsoda az Isten, akkor az ember, hát, most erre mit lehet mondani? Ugye? Hát akinek nincsen igazán igai ismerete, az tulajdonképpen jófán semmit nem tud mondani, de ennek az a tapasztalat, hogy akinek van, az sem tud mindig mit mondani. Hát most ugye lehet olyan közfejeket mondani, hát, hogy jó, meg szerető, meg teremtő, ugye, ami alapvetően igaz, de hát most úgy el lett, ettől mi nem jutottunk túlságosan közelebb az Isten lényéhez, bár igaz. És ugye az, hogy ismerős, meg ismeretlen, ugye miért ismerős? Mégis mondjuk ennek ellen, hogyha nem tudjuk, ha nem is ismerjük pontosan. Hát nyilván azért, mert végül is mi mondjuk Magyarországon ide születtünk, valamilyen keresztény közegben azért mindenki felneveledett, még ha a kommunista rendszerben is nevelkedtünk, azért vannak templomok, vannak keresztek, vannak ugye ünnepek, úgynevezett keresztény ünnepek, amelyeket az emberek megtartanak. Azért szinte mindenki járt valamilyen hittanra, vagy hogy mondják, konfirmált, aki református vallású, szóval, vagy a szüleitől. Szóval valamilyen kapcsolatban van, és van valami ismerete az Istenről, van valami ilyen istenképe, amit így vagy úgy beléívódott az évtizedek, vagy évek folyamán. Talán még ugye sokan mondják azt, hogy hát Isten létezik, el is hiszik, hogy Isten létezik, hogy hát Istennek lenni kell, de ennél tovább sok ember sajnos, még Magyarországon is ugye keresztény, úgynevezett keresztény országban sem ismerik személyesen az Isten, tudja, hogy az Isten szeretné magát megismertetni az emberre, ugye általában felületesen, átlag, sablonos vannak. Ilyen értelemben ismerős az Isten, de mégis ismeretlen, ugye? Mi lehet az oka, hogy nem igazán ismerik az emberek a teremtőjüket, mit gondolunk? Hát több okot össze lehet gyűjtögetni. Én első okkal azt írtam, hogy azért, ugye, ami a fő ok, hogy nem ismerik az emberek az Isten, mert nem ismerik a Szentírást. Egy evidens dolog, nem? Hát ha nem ismerem az Isten igéjét, nem ismerem az Isten beszédét, abban maga az Isten mutatkozik be, hogy ő kicsoda, akkor honnan ismerném az Istent? Szóval, ez egy alap dolog. Ugye tudjuk a történelemből, hogy 1500, mikor futottak el a Bibliát, 1526 körül, addig Biblia sem volt. Na, utána sem nagyon volt, ugye, mert kinek volt arra pénze. Tulajdonképpen a 19. század elején lehetett már jobban Bibliához jutni, amikor nyomtatott az angol Biblia társadalmi Bibliákat, és osztották, de Magyarországon azt hiszem Bibliát venni tulajdonképpen csak 1990-es rendszerváltás után lehetett, hogy már tömegesen lehetett hozzájutni. Emlékszem, amikor templomba jártam én, és úgy jöttem egy Bibliát, hogy a pap hozta 1972-ben, aztán akkor futották a Vulgátra, ugye a latinból futották magyarra a Bibliát, és akkor lehetett venni ugye a templomban Bibliát. Hát én előfizettem egyre, katolikus Bibliá volt először, de csodálkoztam, például anyukának nem kellett. Szóval nem törekedtek az emberek arra, hogy Bibliát vegyenek. Sajnos, hiába hirdette a pap. Én kíváncsi voltam, hát vettem egyet is. Nagymám is mindig a zsoltárok, milyen zsoltáros énekeskönyvben mindig azt olvasgattad, de ez nem a Biblia volt. Szóval ez is az az egyik ok, hogy nem ismerik az emberek a Szentírást. De érdekes, hogy akik még ismerik is, és a Bibliában is van én, hogy az emberek, az Isten népe ismerte magát az Istent, mégis az Istennek volt egy ilyen feddésük velük szembe, az Ézsaiás első fejezetben olvashatunk egy ilyen feddés, hogy az ökör ismeri a gazdáját, a szamár az ő urának jászlát, Izrael meg nem ismer engem. De azért micsoda egy súlyos fedés, nem? Míg az állatok is azt mondja, ismerik a gazdájukat, a szamár is tudja, hol a jászol, pedig nem gondolkodó lények, de ti nem ismertek engem. Ez egy félelmetes fedés volt, ha belegondolunk, hogy akiknek ismerni kellett volna, azt mondja, az én népem nem ismer, és nem is figyel rám. Szóval hihetetlen. Hát akkor most az Isten mit mondana Magyarországon az embereknek? Most ezt valaki így felolvasna, mondjuk ezt tenné ki a katolikus templomnak a falára, nem az, hogy katolikus gyertek haza, hogy az ökör ismeri a gazdáját, a szamáró jászlát, az én éppen meg nem ismeri, és nem is figyel rám, vagy az emberek mind mondanának. Hát biztos meglepődnének. Talán meg is sértődnének. Ugye? A másik dolog, hogy ami egy oka, hogy az emberek nem ismerik az Istent, ugye tudjuk azt, akik ismerik, hogy a 10 parancsolatot bár ismerik az ember, mert sokszor idéznek, hogy hát ne ülj, meg ne lopj, meg stb., bár azt sem ismerik teljesen, ugye az egész elejétől fogva, de a 10 parancsolatnak egy parancsolatát ugye eltörölték, és nem is ismerik az emberek. Tudjuk-e melyiket, amit átírtak, vagy lerövidítettek. Ugye a szombatnak a parancsolatát. A szombat parancsolatán benne van, hogy kicsoda az Isten. Ugye az Isten azt mondja, miért adta Isten a szombat napot? Miért kell nekünk arról megemlékezni? Mert az Úr is 6 napon át teremtette az eget és a földet, és mindent, ami azokban van. Na most, hogyha nem ismerik az emberek az Isten parancsolatát sem, ha nem ismerjük az igét, de ha még ismeri is, de nem ismeri ezt, hogy az Isten mindennek a teremtője, akkor már eleve egy fényév távolság választja az Isten ismerettől. Ha benne lett volna, ez a parancsolat megmaradt volna, és mindig tanították volna, akkor valószínűleg az evolúciónak, mint olyannak, vagy az ateizmusnak az ereje, vagy a térhódítása nem lett volna akkora. Mert az emberek akkor nem filozófálgattak volna, hogy most egy kisbolygó pusztított el a dinoszauruszokat, vagy hány milliárd éves a bolygó, meg úgy tudjuk ilyeneket szoktak mondani, hanem elfogadták volna, amit az Isten mond, hogy ő teremtette a Földet nem 6 millió év alatt, meg nem 6000 év alatt, hanem 6 nap alatt. De mi, hogy ez nincs, hát ki tudja, hogy lett a világ, senki nem volt, azt szokták mondani. Bizonytalan lesz ez a fölfogás erről. A következő dolog, amiatt az emberek sajnos nem ismerik az Istent, Jézus Krisztus mondott egyszer egy ilyet a farizeusoknak, hogy hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai. Szóval azt mondja, hogy gondoljuk bele, hogy hányan elmennek, ugye jön a húsvét a templomba. Hányan keresztelőt tartanak, hányan ott esküsznek, ugye, ünnepeket megtartanak. De azt mondja, hiába tisztelnek, ha olyan tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolata. Most ha megnéznénk, hogy milyen ünnepeket ünneplünk, azok sokszor embereknek parancsolatai. Nincs is benne a Bibliában. Vagy már régen nem kellene ünnepelni. Régen más van helyette. Meg bejönnek ugye a sok minden, Péter apostol mondja, hogy bejönnek majd a mitoszok, a legendák, a mesék, amelyeket az emberek orrafordítják a fülüket, azt mondja, az igazságtól meg elfordítják. Szóval az emberek szeretik a meséket, különböző legendákat, annak a korszakába jönünk, de azt mondja, az igazságtól meg elfordítják. Magyarul meghalhatnák, de az nem köti le őket, az nem érdekli őket. És ha emberek ilyen tudományokat tanítanak, mint Jézus korában a farizeusok, ugye tudjuk, hogy villogó rendelkezést tanítottak, meg ott is volt mindenféle már mesék, meg legendák, amelyek semmi köze nem volt a valósághoz, akkor teljesen más istenkép fog kirajzolni az emberek fejében, és nem az Istent ismerik meg. Nem olyannak ismerik az Istent. Vagy hogy ennek aztán lesz egy másik következménye, hogy az emberek akkor elkezdenek maguk kitalálni isteneket. Most a Magyarországon megkérdeznénk, egy ilyen felmérést csinálnánk, hogy ki szerint, vagy emberek önök szerint milyen az Isten? Lehet, hogy a sok ember sok Istent rajzolna le. Mindenkinek más lenne talán a vélemény. Egy kicsit másképp látna. Ő is másképp látja. Szerintem ilyen, szerintem olyan. Sokszor amilyen tapasztalatot vagy életet megértek, az szerint mondják, hogy mi az Isten. Hát, hogyha esetleg valakinek nem jó az élet, hát az Isten az nem törődik velük, meg kegyetlen, meg mit tudom én. Hát az Isten a szeret engem. Hát az, ahogy mi, már nézést az érdekeink, vagy ahogy megéljük az életünket, az szerint dicsérem, vagy éppen károsztatom az Istent az égben, hogy én hogyan látom őt. És ez azért van, mert ugye az ember azért mégiscsak egy egoista lény, sajnos önző lény, és Pál apostol azt mondja, hogy az emberek lesznek a történelem végén magukat szeretők. És az ember nem az Isten szerető lesz, hanem maga szerető. És ha maga szerető, akkor neki olyan Isten kell, aki őt kiszolgálja. Aki helyesli az ő életmódját, az ő felfogását, ami neki tetszik. Ugye szoktam mondani kedélyesen, hogy az én Istenem megenged, hogy bort igyek. Ugye? Tied nem? Ugye? Szóval, miért nem egy Istent imádunk? Ha az én Istenem azt elnézi, az én Istenem azt megbocsátja, és hozzá az én, ugye az én. Hát jó, de az én Istenem az nem biztos az Isten. Ugye? Tehát nem biztos, hogy találkozik ez a felfogás. A másik dolog, ugye most mondhatnánk, az Isten messze van tőlünk, mert az Isten a mennyben van. De a Krisztus miért jött el a földre? Hát, hogy bemutassa az atyát, nem? És Jézus Krisztus mit mondott a farizeusoknak? Azt mondja, hogy mondanák azért Krisztusnak a farizeusok, hogy hol van a te atyád, és felejt Jézus, sem engem nem ismertek, sem az én atyámat, ha engem ismernétek, az én atyámat is ismernétek. Szóval mondhatná valaki, hogy hát én nem ismerem az Isten, mert nincs itt, meg nem is látta még senki, meg nem voltunk fenn a mennyországba. Azt mondja, Krisztus eljött a földre, hogy megismertesse az atyát. De ha valaki azt mondja, hogy nem ismeri az Istent, ez azt mondja, nem ismeri Krisztus sem. Ha valaki megismerte Krisztust, megismerette az atyát. De már Jézus is azt mondta, hogy nem ismertek sem engemet, azt mondja, hogy nem ismeritek az atyát sem. Azóta túl sokat nem változott a helyzet szerintem. Kicsoda ismeri Krisztust? Hát néha ugye gics, ami filmet csinálnak Jézusra, neve nevetséges. Vagy néha őrültnek állítják be Jézus, vagy valamilyen áltatos valaminek. Ugye szóval semmi köze Jézus Krisztushoz azoknak a filmek. És az ember sokszor a filmek alapján is ítélnek, és azt gondolják, ilyen volt Krisztus. Nem olyan volt Krisztus. Ez is félrevezető. Végül is én azt mondom, hogy valahol az embernek a természetében is ott van az, hogy ő nem is akarja nagyon megismerni az Istent. Azt mondja az írás, hogy az Isten munkája bennünk az akarást. Ő az, aki minket arra késztet, hogy keressük őt, mert mi magunktól nem keresnénk az Istent. Igen, ám, de az embernek a természete, a természetünkből fakadó rossz dolgok, azok elválasztják az embert az Istentől, és közelébe is akar menni sokszor, hogy ne kelljen szembesülni azzal a rosszal, ami benne jelen van. Így mondja a Szentírás a Jeremiás könyv a 9. fejezetében, hogy felvonták a nyelvüket, mint kézivet, hazugsággal és nem igazsággal hatalmasok a földön, mert gonoszságból gonoszságba futnak, engem pedig nem ismernek, azt mondja az Úr. Hát ez most pont így van, nem? Gonoszságból gonoszságba futnak, hazugságot szólnak, nem igazsággal hatalmasok a földön, és azt mondja, emiatt engem nem ismernek. Nem is kell, mert kellemetlen van egy igaz Isten a hazugság mellé, hogy akkor leleplezni a hazugságot. Szeretnék felolvasni egy idézetet Ellen Goodwhite-tól, a Nagy küzdelem című könyvből, ahol nagyon velősen és tényleg nagyon szögfélre kopintva mondja el, hogy végül is a mi korunkban ez a fajta Istenhez való viszony, ez a fajta Isten ismeret, ez tulajdonképpen egy teljesen bálványimádás, amit most az emberek követnek. Egy pillanat. Szóval már lázasan működnek azok az erők, akik a harcban is az igazság és a szentség ellen szövetkezni fognak. Isten szent igéje, amely oly sok szenvedés és vér árán jutott el hozzánk, nem sok megbecsülést kap. Ugye nem foglalkoznak az emberek a szentírással. A Bibliához mindenki hozzáférhet, de kevesen fogadják el igazán életük útmutatójának. Aggasztó mértékben eluralkodott a hitetlenség, de nem csak a világban, hanem az egyházban is. Sokan olyan tanításokat is megtagadnak, amelyek a keresztény hitoszlopai. Az állítólagos kereszténység nagy hányada részben vagy teljesen elveti azt, amit az ihletett írók a teremtés nagy tényéről, az ember teremtéséről, az engesztelésről és Isten törvényének örök érvényiségéről mondanak. Emberek ezrei, akik bölcsességükkel és függetlenségükkel kérkednek, a gyengeség tanújelének tartják a Bibliába vetett feltétlen hitet. A Szentírás bírálását és a legfontosabb igazságainak elspiritualizálását és elsekélyesítését pedig a nagy tehetség és műveltség bizonyítékának vélik. Ugye most egy van, hogy az emberek okoskodnak, hogy mi van a Bibliában, meg hogy mi volt, meg hogy az nem úgy volt, meg elkezdik tudományos módon kielemezgetni, és sokszor teljesen butaságot hordanak össze, de nagyon okosan és tudományos szinten minden meg tudnak vizsgálni, és összehordanak hetet havat. És még azt mondják, hogy ők milyen okosok, mert értik, mi van írva a Bibliában. Biztos láttunk már ilyet, hogy múltkor néztem, hogy Salamon kincsét keresték, és akkor a Bibliát olvasták, és akkor elkezdtek ott annyi mindent összehordani, hogy közösen volt a valósághoz, de tudományos módszerekkel. Ugye? Azt mondja, hogy sok lelkész arra tanítja a híveit, sok tanár és tanító pedig tanítványait, hogy Isten törvénye megváltozott, illetve már nem érvényes, és akik kívánalmait most is érvényesnek és szórószóra követendőnek tartják, azok csak gúnyt és megvetést érdemelnek. Én emlékszem, amikor a vallási főről, ami van a Kossuth Rádióban, 13:30-tól, milyen ironikus gúnnyal beszéltek arról, hogy vannak, akik azt állítják, hogy a törvényt meg kell tartani. Az a bájosan majdnem, hogy valami kinevették. Hát mi már kegyelem vagyunk, mi már szeretetet gyakorlunk, nem a törvényt, ugye? Azt mondja, hogy az emberek az igazság megtagadásával az igazság szerzőjét tagadják meg. Isten törvényének sárba tiprásával a törvényadó tekintélyét cáfolják. Hamis tanokból és elméletekből épp oly könnyű bálványt csinálni, mint fából vagy kőből. Sátán hamis színben tünteti fel Isten tulajdonságait, és az általa festett képből az ember téves fogalmat alkot Isten jelleméről. Jehova helyett sokan egy filozófikus bálványt ültetnek a trónra, mi Krisztust, az ige és a teremtés munkányomán megmutatkozó élő Istent csak kevesen imádják. Ezrek istenítik a természetet, a természet istenét pedig megtagadják. Ugye ez is jellemző, nem? Ugye a természet az emberek úgy imádják, mint az Istent, de aki alkotta, arról meg nem is tudnak jófán sokszor semmit. A bálványimádás ma épp úgy létezik a keresztény világban, mint az illés korabeli ősi Izraelben, csak más formában. Sok bősnek tartott ember istene, filozófusoké, költőké, politikusoké, újságíróké, az elegáns divatos körök istene, számos főiskola és egyetem istene, sőt, egyes teológiai intézmények istene nem sokkal külön, mint Baál, Fönícia napistene volt. Ugye értjük, hogy hogyan is mutatja be, hogyan is látja ugye az író is, hogy a mai korban a filozófia, az okoskodás, az emberek ma úgy ártott istenképet imádnak, és maga a Bibliának a tekintélye, az Isten törvényének a tekintélye, az teljesen majdnem, hogy már nevetség tárgyává válik az emberek szemében, hogy ilyet követnek. Ugye azt mondom, hogy van egy nem ismerésnél még egy rosszabb dolog, ha ezt lehet mondani, a félreismerés. Az, hogy nem ismernek engem, abból nincsen bajom. De ha félreismernek, abból már támadhat, ugye? Nem csak nekem, hanem annak, aki félreismer. Hogy olyasmiket mond a másikról, ami mondjuk fél igazság, vagy nem egészen igaz. És ugye ez még rosszabb dolog, amikor az Istenről fél igazságokat tárnak az emberek elé. Ami nem igaz, vagy csak félig igaz. Az végképp meg tudja az embereket kavarni, a fél igazságok. Ugye például ilyet mondott Ezékiel könyvből olvashatjuk a zsidó nép is az Istenről, hogy és azt mondjátok, nem igazságos az Úrnak útja? Azt mondja, ó, halljátok Izrael háza meg. Az én utam nem igazságosé? Nem inkább a ti utatok nem igazságos? Ez gondoljuk bele, azt mondják az emberek, hogy az Isten útja nem igazságos. Ez igaz? Hát ez nem igaz. De ezt mondták a zsidók is, hogy hát az Isten útja nem igazságos. Azt mondja, nem, inkább a ti utaitok nem igazságosak. De hányat mondják így az emberek? Ha az Isten igazságos lenne, már azt az embert régen le kellett volna sütni és agyonütni. Ugye, mert mi megmondjuk az Istennek, hogy neki mit kéne tenni ahhoz, hogy az igazság érvényesüljön. Vagy a másik véglet, hogy az emberek azt mondják, hát az Isten egy olyan érzelgő, szerető lény. Ugye most nagyon terjed a karizmatikus úgymond közösségben maga a zene, ami azt fejezi ki, csupa ilyen rózsaszínű ködöt festenek le az Istenről, és az Istent lehozzák maguk közé cimborának. Majdnem, hogy már meghívják táncolni maguk közé, mert az Istennel lehet haverkodni. Ugye? És az Isten is ilyen érzelgős, csepegős, szirupos lényt tárnak fel, aki így elmulatozik egy-egy Isten tiszteleten a zene hatására, mert tudjuk, hogy sajnos más közösségben a zene, mint olyan, az nem az Istenhez méltó, és inkább emberek szórakoztatására, meg az érzelmek, meg a vágyai kívánságok kielégítésére valók, mint arra, hogy komolyan elgondolkozom, hogy kicsit az Isten is ki vagyok én. És az Istent sajnos lehozzák maguk közé, de az Isten szórakoztatnak van az embereket. Azt mondja a zsidókhoz írt levél 9. versében Pál apostol, hogy szeretted az igazságot, és gyűlölted a hamisságot. Az Isten szerető Isten is, szereti az igazságot, de gyűlöl a hamisságot. Nem az embert, a hamisságot. Ugye mi a hamisság? Hát pont ez a kettősség, nem? Hogy úgy látszik, mintha igaz lenne, de mégsem az. Ugye, mint a hamis pénz. A ránézés rég az. De jó, megnézzük hamisítvány. Ugye? Szóval az Isten gyűlöl az ilyen kettősséget. Az Isten az igazságos és szerető Isten. Ha csak igazságos, ugye akik azt mondják, hogy igazságos, azt mondják, hogy kemény az Isten, meg haragó, meg félni kell tőle. Ugye sok embernek egy ilyen büntető Isten képe van. Ugye mi is gyerekkorunkban mindig féltünk az Isten, mindig azzal riogattak. Az Isten látja, hogy mit csináltok, és megbüntet. Ugye ne csináljátok rosszat, hogy ezzel fenyítették a gyerekeket, hogy jók legyenek. Most is mondja az egyik munkatársam, hogy hát nekem is azt mondta anyukám, hogy ne csinálj rosszat, mert az Isten mindig ott van, és ha rosszat csinálsz, akkor rád fog koppintani. Ez milyen Isten kép? Szeretni való. Hát ki szeretne olyan Istenhez menni, akkor ott áll, mint valami fegyőr, vagy nem is tudom, minek nevezem, és miért rosszat teszek, azonnal lesújt. És akkor nekem úgy kellene élni, hogy mindig, mintha ilyen keresztűzbe állnék, mert az Isten állandóan fenyíteni fog. Hát hol van ott a szerető istenkép, hogy csak ilyen kemény büntető istenkép. Ugye tudjuk, a középkorban is mindig ezzel riogatták az embereket, hogy aki nem vigyáz, az a pokolba vágja, az Isten, ha rossz lesz. Ugye? És az emberek félelemöket imádták az Isten, nem szeretetből, vagy nem szabad választásból. Ugye ezt említettem, hogy sokan mondják azt, hogy hát az Isten nem foglalkozik velem. Ugye, ilyet sokat hallunk, nem? Engem az Isten is elhagyott. Ugye, nem törődik velünk. Jézsaiás könyv olvashatunk egy ilyen igét, hogy miért mondod Jákob és szól szekint Izrael, elrejtetett az én utam az Úrtól, és ügyemmel nem gondol Istenem. Vagy elrejtetett az én utam. Az Isten nem foglalkozik velem. Az ügyemmel nem gondol az Isten. Hányan mondják ezt ma is, nem? Az emberek megkeserednek, mert mondjuk van miért megkeseredni, akkor az emberek maguk alá esnek, és sok nehézség sújtja őket, azt mondják, hát az Isten nem is törődik velem. Ugye? Nekik olyan így gondolkoznak az Isten lényéről. És még egy dolgot befejezésre erről a témáról. Ugye sokan mondják azt is, hogy az Isten az egy véres Isten. Ugye? Akik elkezdik olvasni a Bibliát esetleg, és megkezdik elején a rossz dolog, és eljutnak ugye Mózes második könyvéhez, amikor vonul a nép, és írtják azt a rengeteg népet ott kifele, hogy vonulnak ugye be Kánaán területre, és ugye sok népek éltek ott is. Az Isten azt mondja, hogy így ki, még a csecsemőnek se kegyelmez, meg az állatoknak se, azt mondja, na hát ilyen Isten nekünk nem kell. Ugye? Azt mondja a kislányom nekem a múltkor, a 10 éves, Dávid Góliát történetét olvasták, és azt mondja a kicsi, hogy ha az Isten azt mondja, hogy ne jöjj, akkor miért lehetett Dávidnak megölni Góliátot? Aki is logikus. És utána megbeszéltük velük, hogy ez hogyan is működik, hogy az Isten ezt mégis miért teszi. Most nem az a témája, és a beszélgetés megbeszéltük, hogy az Isten miért engedi meg. De akik mondjuk beletekintenek a Szentírásban, azt mondják, hogy na, az ilyen Isten nem kell. Aki ezt engedi, meg azt mondják, aki megengedte, hogy ennyi embert kiítsenek a történelemben, hogy itt gázkamrákat állítsanak fel, hogy embereket halálra kínozzanak, aki végignézte az inkvizíció 600 éves korszakát, hogy embereket módszeresen halálra kínoztak, az milyen Isten? Na, az Isten nem kell. És akkor az embereknek van egy ilyen istenképük, és azt mondják, hogy nem kell az Isten. Ugye egy igét szeretném csak ezzel kapcsolatban felolvasni, azt mondja Dávid, hogy a gonoszságot, a gonosz gonoszság öli meg, és meglakolnak, akik gyűlölik az igazat. Az Úr kimenti az ő szolgái lelkét, és senki meg nem lakol, aki ő benne bízik. Azt mondja, a gonoszságot, a gonoszság öli meg. Ugye egyrészt igaz arra, hogy azért meglakolnak azok, és azt mondja, az igazakat meg kimenti az Úr. Csak egy zárójeles megjegyzés, mert nem most a témánk, az Isten nem úgy gondolkozik, mint mi, hogy ebbe az életbe élünk, és ha itt meghaltunk, akkor vége mindennek. Az Isten nem mindig úgy menti ki az igazat, hogy megtartja az életét, hanem az igaz életét tartja meg, hogy megtartsa az örök életnek. Ézsias ketté fürészelték például, mint prófétát. Az Isten miért nem tartotta meg? Pál apostolt lefejezték. Most csak az Isten elfelejkezett róluk? Nem. Az Isten azon munkálkodik mindig, hogy az embereket az örök élete tartsa meg. Ne erre, nem csupán erre az életre. Aztán emberek miért halnak meg, meg miért nem, azt most egy másik téma lenne, de az Isten azt tudom, minden ember életében azon munkálkodik, hogy megtartsa őket az örök élet számára. Lehet, hogy ezt az életet elveszítik, az Istennek van hatalma, hogy az embert föltámaszza az örök életre, míg ezt az életet elveszít is. Nem tudom, ki ismeri Babits Mihály Zsoltár gyermekhangra című versét. Ami úgy kezdődik, hogy az Úristen őriz engem, mert az ő zászlóját zengem. Ő az áldás, ő a béke, ő nem a harcok istensége. Ő nem az a véres Isten, az a véres Isten nincsen. Hogy a kart, ha csörren, vér, ha csobban, csak az ember vétkes abban. Az Úristen örök áldás, csíra, élet és virágzás. Nagy, süket és szent nyugalma háborunkat meg se hallja. Csöndes ő, mi viharzunk, békéjét nem bántja harcunk. Az Úristen őriz engem, mert az ő országát zengem. Az ő országát, a békét, harcunkra sükettségét. Néha ártokkal panaszkodom, de ő így szól, nem haragszom. Néha rángatom, cibálom, tudja, hogy csak őt kívánom. Az is kedvesebb számára, mint a közömbös imája. Az Úristen őriz engem, mert az ő zászlóját zengem. Hogy daloljak más éneket, amit ő az ajkamra tett. Tőle hozzád minden átkom, hang vagyok az ő szájában. Lázas hang talán magában, kell a szent harmóniában. S kell, hogy az Úr áldja, védje, aki azt énekli, béke. Ez nagyon szépes Babis Mihálytól. Megfogalmazom, hogy nem az igaz Isten képet, nem? Ő nem az a véres Isten. Kart, ha csörren, vér, ha csobban, csak az ember vétkes abban. Nem az Isten. De Babis milyen jól ismerette az Isten, nem? Pedig katolikus volt. Csak olvasta a Bibliát. Nehogy mi sok katolikus, akik nem olvassák a Bibliát. Szóval ebből láthatjuk, hogy persze biztos vannak még más okok is. Én csak úgy általánosan próbáltam összeszedni, hogy miért nem ismerik az emberek az Istent. Valaki nekem üzent. Mennyi sok oka lehet ennek, de a legfőbb oka az, hogy az emberek nem állnak szóba szerintem a Szentírással, és a szóba is állnak, ugye sokszor emberi tekintélyeket követnek, és elfogadják az emberektől, amit mondanak az emberek. Ugye sokszor mi is elmondjuk itt, hogy az kevés, hogy most mi elmondunk itt valamit. Mindenkinek kézbe kéne venni az igét. Úgy nem lehet megismerni valakit, hogy elmondom valakinek, valakiről, hogy ő milyen. Nem egyszerű volna neki egymással beszélgetni? Ugye? Közvetetten, hogy az Isten szemtől szembe személyesen ismerjük az ő beszéd által. Szóval az volna a legjobb dolog, ha mindenki kézben a Szentírást. Ugye akkor az volt a kérdés, hogy kicsoda az Isten, és kihez hasonlítjuk őt. Ézsásnál is feltette az Isten, hogy és kihez hasonlítjátok az Istent, és minő képet készítettek ő róla. Ugye akkor kicsoda az Isten? Kihez hasonló? Ugye a Bibliában különben majd talán a fél Bibliát felolvashatnám, hogy kicsoda az Isten, mert az Isten nagyon sok helyről szól maga, ugye a proféciákban nagyon sok helyről maga az Isten szólal meg, és ő mondja, hogy ő kicsoda. Mi a profétán keresztül, ami az Isten személyesen szólal meg. Én csak egyrészt szeretnék felolvasni annak érzékeltetésül, olyan átfogóan ott az Isten elmondja, hogy ő kicsoda. Az Ézsaiás 40. fejezetét szeretném végig felolvasni, ezt a részt, mert ez annyira kifejező, hogy ezt hiszen ember se tudná jobban megfogalmazni. A 40. fejezettől, a 11. verstől olvasom. Persze mi majd pár igét elolvasunk, hogy az Isten mit mond magáról, de ez nagyon kifejezi azt, hogy ő kicsoda. Így kezdi a 11. verstől, hogy ki mérte meg markával a vizeket, és ki mértékli az egeket arasszal, a földporát kifoglalta a mércébe, és a hegyeket kitette körtefonttá, és a halmokat mérleg serpenyőbe. Kicsoda igazgatta az Úr lelkét, és ki oktatta őt, mint tanácsosa? Kivel tanácskozott, hogy felvilágosítsa őt, és tanítsa őt igazság ösvényére, és tanítsa ismeretre, és oktassa őt az értelem utára? Ími a népek, mint egy csöpp a vederben, és mint egy porszam a mérleg serpenyőben. Olyanoknak tekintetnek, íme a szigeteket, mint kisport emeli föl. És a Libanon nem elég a tűzre, és a vada sem elég az áldozatra. Minden népek semmik ő előtte, semmiségnél és ürességnél alávalónak tartja. És kihez hasonlítjátok az Istent, és minő képet készítettek ő róla. A bárványt a mester megönti, és az ötvös megaranyozza azt, olvaszt ezüstöt, láncot reál. Aki szegény ilyen áldozata, oly fát választ, amely meg nem rohad. Okos mestert keres, hogy olyan bárványt állítson, amely meg nem, ingadozik. Hát nem tudjátok, és nem hallottátok-e? Hát nem hirdetetett nektek elétől fogva? Hát nem értettétek-e meg a föld fundamentumait? Aki ül a föld keressége fölött, melynek lakói, mint a sáskák előtte, Ki az egeket kiterjeszti, mint egy kárpitot, és kifeszíti, mint a sátort, lakásra. Ki a fejedelmeket semmivé teszi, és a föld biráit hiávalóká változtatja. Még alig plántáltattak, még alig vettettek el, alig vel gyökerült a földben törzsük, sőt csak rájuk fúval, és kiszáradnak, és őket, mint a polyvát, forgószél ragadja el. Kihez hasonlítotok hát engem, hogy hasonló volnék, szól a Szent. Emeljétek föl a magasba szemeteket, és lássátok meg, ki teremtette azokat, ő, aki kihozza serőjüket szám szerint, mindnyáját nevén szólítja, nagy hatalma és erőssége miatt egyetlen híjuk sincsen. Miért mondod Jákob és szó szekint Izrael, elrejtetted az én uram az úrtól, és ügyemmel nem gondol Istenem? Hát nem tudod-e, és nem hallottad-e, hogy örökké való Isten az Úr, aki teremtette a föld határait, nem fárad és nem lankad el, végére mehetetlen bölcsessége. Erőt ad a megfáradottaknak, és az erőtlen erejét megsokasítja. Elfáradnak az ifjak, és meglankadnak és megtántorodnak a legkülönbek is, de akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szájra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lakannak el, járnak és nem fáradnak el. Ugye nagyon csodálatos leírás az Isten részéről. Az Isten, hogy az embert mindig ütköztet önmagával. Azt mondja, mi az ember? Egy porszem. Azt mondja, a semmiség, alávaló. Azt mondja, az Isten látja az ember amúgy semmit. Azt mondja, az ürességnél alávalónak tartja. Az Isten csak egy, azt mondja, a népek is csak egy porszem. Azt mondja, de kicsoda az Isten? Azt mondja, tekints fel az égre. Azt mondja, az Isten azt mondja, a csillagokról, azt mondja, nézd meg, azt mondja, szám szerint a serőket, nem én szólítja, mindent ismeri. Azt mondja, milyen képet készítettek én rólam? Hogy mondja, azt mondja, elfáradt, megújítja az embereknek az erejét. Gondolt visel róluk, azt mondja, örökkévaló Isten az Isten. Mindig volt. Szóval Isten hatalmasan rajzolja a saját hatalmát, meg az embernek a semmiségét. Hát kicsoda vagy te, azt mondja. Hogy is mondja, hát nem tudjátok, nem hallottátok, hát nem hirdetetet kezdettől fogva. Mentség lehet a számunkra, hogy nem ismerik az Istent amúgy? Nem, ugye? Nem, azt mondja, az Isten azt mondja, a föld mondta, a földnek az alapjából azt mondja, ahogy a teremtett világ minket körülvesz. Hát itt Istenben élünk, mozgunk is vagyunk, és nem látjuk, hogy az Isten teremtett mindent, hanem ráfogjuk a véletlenre. Hát micsoda ostobaság, nem? Azt mondja, hát ti nem tudjátok, nem hallottátok? Hát hogy lehet? Erre azt lehet, hát igen, nem tudjuk. Nem mondhatjuk, hogy nem tudjuk. Szóval hihetetlen, hogy ezt az ígét olvasod, nagyon sok szép ige van, a Ézsaiás könyvében is, és a Jeremiás könyvében is olvashatunk, de sok helyről az Isten rajzolja hatalmát. Azt mondja az Isten, hogy rajtam kívül nincs több Isten. Nincs más. Csak én. Ugye volt még egy alcímünk, hogy miért mondta a Biblia, akiknél megvan a meghívó. Egyre a Biblia állítja, a Biblia Isten állítja azt magára, hogy rajta kívül nincs más Isten. Nincs több. A nemzetek istenei az mind bálvány. Vajon miért állíthatja ilyen magabiztosan a Szentírás, hogy csak ő. A többi az mind bálvány. Mit gondolunk? Mert ennyire a másik is állíthatná, hogy azt, hogy más vallás is. Csak én, a többi meg mind hamis. Ugye? Egyetlen az Isten... Hát azt azért mondhatja. Szóval minden mondhatnak. Egyet nem mondhatnak a többi istenek. Tudjuk mi az? Azt mondja Isten, hogy kérdezzétek meg tőlem a jövendőt. Én megjelentem néktek. Na de más istenek meg tudják jelenteni a jövendőt? Ki ismer olyan más vallást, ahol a bibliai proféciák pontosan beteljesedtek, mondjuk nem jövő, hanem múlt illetően, és azok le voltak írva előtte mondjuk 1000 vagy 2000 éve. Tudunk ilyet? Olyat, hogy Jézusnak a születése, az, hogy ő el fog jönni a földre, hogy 1000 évvel már, sőt, ugye a teremtés az Isten megjelölte, de mondjuk olvassuk Dániel könyvében, a Zsoltárokban nagyon sokat, ugye szinte apró részletek menően, a Dániel könyvében az is, hogy időleg, hogy születni fog, a Zsoltárokban az, hogy hogyan fog szenvedni mindent, ugye az, hogy a köntösére sorsot vettek, még a legkisebb dolog is, ugye, ami olyan jelentéktelen dolognak tűnik, az Isten előre megmondta. Még Szentíratból olvashatunk ilyet. Ezért mondta, hogy az Isten, hogy én vagyok az Isten, többi csak hamis bálvány. Az mind kitalált Isten. Azok, amit az elébb olvastuk, hogy hát van a mester, aki fát választ, megfaragja, kiönti, lehet előtt imádkozni. Ezt az emberek találják ki. De az Isten azért mondta, hogy róla nem is készíthettek képet. Ugye? Róla nincsen, az Isten nem engedte, hogy őt mintázzák. Mert megengedte volna, akkor az emberek maguk találták volna ki, hogy neki milyen az Isten. Ilyen nincsen, Isten ezt nem engedte meg. Szeretnék még befejezéshez haladva azért kicsit úgy közelebb hozni az Isten magunkhoz. Ugye, mert általában a mi emberek, akik itt élünk a Földön, és ugye felnevekedtünk egy vallásban, még olvassuk is a Bibliát, és nem kerültünk még közel Istenhez, de főleg azok az emberek, akik még csak ismerkednek mondjuk a Szentírással, vagy még nem is ismerkednek, az Istent úgy tartják, hogy nagyon messze van tőlünk, biztos létezik, mert hogy Isten van, ugye? De mondjuk ez is véglet. Egyrészt azt mondják, hogy az Isten messze van, másrészt azt mondják, hát Isten itt van a szívemben. Ugye? És ez a kettőség. De aki a szívedben, azt nem ismered. Szoktam azt is kérdezni, hogy hiszel Istenben? Hát ő hiszi. Hát Isten itt van a szívemben. Mondom, és bízol benne, bízol. Mondom, és ismered? Akkor megáll, gondolkozik. Most hogy bízol abban, akit nem ismersz? Akkor ki van a te szívedben? És mondom, hogy imádkozol ahhoz, akit nem is ismersz? És ha nem ismered, hogy bízol meg benne? Mondom, te megbízol benne, nem is ismersz. Még egy emberben sem bíznál meg, ha nem ismerjük. Mondom, hogyan tudsz az Istenhez fohászkodni, akkor úgy vagy vele, hogy egy ismeretlen Istennel, aki imádkozol. Aztán azt gondolod, hogy akkor majd lesz valami? Hát mondom, az egy személyes kapcsolat az élő Istennel. Most ha te egy nem ismered az Istent, akkor csak úgy, hát, mert imádkozni kell. Mégis valamibe hinni kell, ugye azt szokták, ha valami hinni kell. Van egy elképzelt Isten, és akkor azt te magadnak úgy szépen kifaragtad, az ugye el van a kis szívedben, de annak ugye a valósághoz meg túl sok köze nem lesz. Szóval egyrészt, és azért szeretnék kicsit közelebb hozni hozzánk, hogy az Isten azért közel van hozzánk. Szóval Isten egyrészt azt mondja, hogy a Föld kereksége fölött van, és ő átpillantja az egész világ egyetemet, és a Földet is. És tényleg ő hatalmas Isten, és azt mondja a Szentírás, hogy még az angyolok is eltakarják az arcukat, ha kiejtik a nevét, de másrészt azt mondja az Isten, hogy ő teljesen azonosulni tud velünk. Személyesen, minden emberi lényel. Hogy is mondja a Szentírás, hogy is mondja Jézus Krisztusról, hogy ő minden szenvedésünket ő is szenvedte. Hogy lehet ez? Ugye nem tudom, hány milliárd ember élt eddig a Földön, most tudom, hogy majdnem 7 milliárd van, hogy eddig mennyi élt, azt most nem tudnám megmondani, de bele tudunk abba gondolni, hogy ő minden egyes emberrel azonosul, és minden embernek a szenvedését szenvedte. Olyan, mint egy szülő. Ha 10 gyerekem van, és mind a 10 szenved, akkor nekem az 10-szeres szenvedés jelen, mert mind a 10 miatt szenvedek, hogy nekik rossz. Istennek hány gyereke van? Akkor hogyan lehet ő ennyire közel hozzánk, hogy átérzi a mi szenvedésünket, és az neki borzasztóan fáj, ha látja. Szóval nem egy közömbös trónuló Isten, aki ül a magasságban, letekint az emberekre, itt a sárskák, itt mozognak, aztán ölitek, pusztítjátok egymást, én meg itt megasról lenézek rátok, hanem ő nagyon is azonosul velünk. Azt mondja az írás, hogy minden szenvedésüket ő is szenvedte, Jézusként olvasott az ige. Vagy az Isten nagyon együttöző érzelmünk, és ő könyörülő és irgalmas Isten. Úgy olyan szomorú látni azt, meg sokszor hallom én is, hogy az emberek olyan irgalmatlanok egymásra szemben, nem? Van kegyetlenek. Olyan semmiért is oda tudnak mondani. És az ember pedig szeretné, ha vele szemben azért megbocsátók lennének, vagy hát ugye régi ezt, hogy irgalmasak, hogy megbocsátnak, hogy elnéznék az ő hibáit, vagy rossz dolgait. De mégis azt mondja a Szentírás az Istenről, hogy ő irgalmas Isten. Olvasok egy igét ezzel kapcsolatosan. Így írja az ige, hogy avagy nem kedves fiam, én ékem, Efraim, avagy nem kényeztetett gyermeké, hiszen valahányszor ellene szóltam, újra megemlékeztem őről, azért az én belső részeim megindultak ő rajta, bizony könyörülök rajta, azt mondja az Úr. Ugye milyen érdekesség az, hogy Isten, hogy az én belső részeim megindultak ő rajta. De furcsa, nem? Az Istennek vannak, ugye nem a belső szervére gondolt, szóval az Isten, hogy az Istennek a lelke, a lénye, az, hogy ő milyen, azt mondja, megindul rajta. Könyörül rajta. Hogy az Isten meg tud indulni a mi küszködéseinkkel, még azon is, hogy mi elfordulunk az Istentől, hogy neki minket keresni kell, hogy neki szenved miattunk, de ő akkor is könyörül rajtunk. Szóval az Isten nagyon közel van az emberhez, az Jeremiás 31. fejezet az ige. hogy amit az elébb idéztem, ez így van, te az a minden szenvedésüket ő is szenvedte, ige, hogy minden szenvedésüket ő is szenvedte, és az ő orcájának angyala megszabadítja őket, szerelmében és kegyelmében váltotta meg őket, fölvette és hordozta őket a régi idők minden napjaiban. Ugye milyen szép, azt mondja, hogy nem azt mondja, hogy szeretetében, azt mondja, hogy a szerelmében váltotta, vagy kis kegyelmében váltotta meg őket. Ugye a szerelem szó a Bibliában egy magasabb fokozata a szeretetnek. Ami hihetetlen mély ragaszkodás jelent az elbukott emberhez. Azt mondja, hogy a szerelmében és kegyelmében váltotta őket. Azt mondja, hogy hordozta őket, hogy velük volt, és minden bajukat, minden gondjukat az Isten magára vette. És az embert megváltotta. Az Isten annyira közel van hozzánk, sokszor mi tényleg nem is foglalkozunk vele. Az Isten úgy gondolkozunk, hogy hát most bajom van, most az Isten is elhagyott, meg nem gondol vele, meg nem foglalkozik velem. Úgy megdöbben ma az egyik munkatársam, mondom neki, hogy tudod te, hogy a szíved nem dobban egyet Isten nélkül? Te azt gondolod, hogy a most a virág vagy a fű az magától nő? Hogy neked a szervezet az magától van? Nem, az Isten minden sejtünkre gondot visel. Mindent ő irány, ő tart fenn bennünk, ő hordoz minket. Ha nem tenné, mondom, meghalna. Ugye milyen félelmetes, hogy az Isten a sátánt és a démonot is ugyanígy hordozza, mert ha nem tenné, ők is meghalnának. Attól függetlenül, hogy követik a maguk útját. De az Isten megteszi ezt is, hogy az ellenségét is hordozza. Ugye, és nyilván ellátja őket is, mert nem lennének. Hogy emlékszünk, amikor az Úr Jézus itt a földön járt, hogy ő hogyan reagált emberek fájdalmára, szenvedéseire. Emlékszünk, ha Lázár meghalt, akkor mit írt a Szentírás, hogy Jézusban mi zajlódott le? Szóval így olvassuk, mikor Lázár meghalt, hogy Jézus azért, amit látja, hogy a sír és sírnak a vele jött zsidók is, elbusult a lelkében, és igen megrendült. Nem Lázárt sajnált, elnézést, hanem azt a fájdalmat, amit a másik embernek az elvesztése okozott. És látta az élőket, hogy síratják, hogy milyen lelki fájdalom a számukra, hogy azt, akit szerettek, elveszítettek. És ezt Jézus mélységesen meghatotta. A gyászolók. Ugye megfigyeljük egy temetésen, még ritkán voltam még temetésen, de engem is mindig megint a gyászolóknak a fájdalma. Nem? Hogy mert nekik fáj, a halott úgy se tud már semmit. De az igazi fájdalom mindig az élőké, nem a halotté. És azt mondja a Szentírás, hogy Jézus megrendült, megindult rajtuk. Szóval ő is átérezte azt. És tudjuk, Krisztus a Földön is Isten volt, az, hogy ember is volt. És ha ki Jézus látta, az Atyát látta. És amiképpen Jézus megrendült, ugyanúgy rendült meg az Atya is. Vagy amikor, ugye tovább azt olvashatjuk, hogy mikor látta, hogy ők sírnak, akkor Jézuson mi van leírva? Azt mondja, hogy ő is könnyekre fakadt. Az Isten fia sírt. Szóval ennél közelebb azonosulni az emberrel az Isten már nem is tud. Ugye teljesen átérzi a mi fájdalmunkat. Ő is átérzi a veszteségünket. Pedig az elég mit olvastunk? Mint egy polszem a méreg serpenyőben. A semmiségnél alábbnak tartja őket. Szóval félelmetes a távolság, de valami hihetetlen félelmetes a közelség is az Istennek. És az a kettőség. Az Isten bár nem itt van a Földön, de az Isten most az ő szent lelkével ugyanúgy itt van. Mikor Krisztus itt járt a Földön, akkor meg valóságos itt járt, ugye Jézus mindig az Atyát képviselte, soha nem magát a Földön. És amit Jézus itt áttért, amit ő itt elhordozott miértünk, azt mind az Atya is átérte és elhordozta értünk. Ezért mondta Jézus azt, hogy aki engem látott, az látta az Atyát. Ézsaiásnál még van egy szép ige, hogy az Isten hogyan közeledik hozzánk, és tényleg mennyire irgalmas. Azt mondja, egy rövid szempillantásig elhagytalak, és nagy irgalmassággal egybegyűjtelek, búsulásom felbozultában elrejtem az orszámat egy pillantásig előled, és örök irgalmassággal könyörülök rajtad. Ezt mondja a megváltó urad. Ugye mit csak csodálatos kifejezés, nem? Örök irgalmassággal könyörülök te rajtad. Azt mondja, hogy elhagytalak egy pillanatra arra óta, hogy az Isten az ő népét egy pillanatra meghagyja, hogy megpróbálják. Úgymond, mint a kitenni a sátán céltáblájának, azt mondja, azt hiszik a hívők, hogy az Isten most elhagyta őket, azt mondja, de csak egy pillanatig tart. Azt mondja, de örök irgalmassággal könyörülök te rajtad. Ez csak egy pillanat. Értjük, hogy az Isten mennyire szeretne közel kerülni hozzánk, és mennyire együtt tud velünk kérdezni, és mennyire írgalmas az Isten. Sokszor egyik munkatársam azt mondta, emlékszem, hogy neki az Isten már nem bocsájt meg, mert neki annyi bűne van, hogy neki az Isten már azt nem bocsájtaná meg. Mondom, akkor te nem ismered az Istent. Nincs az a bűn mennyiség, amit az Isten meg nem bocsájtan, hogy ha az ember őszintén szembe fordul vele. Nincs. Annyit nem tudunk elkövetni. De már egy miatt is elveszünk, hogyha nem bánjuk meg. Ugye? Már egy miatt is. De ennyi bűnt az Isten megbocsát, meg ennyit is, ha mi azzal szembe fordulunk, és azt mondjuk, hogy ezt én nem akarom ezt az életet tenni, ez utálatos előttem, és én az Istenhez fordulok, és az Isten megszabadítja az embert. Ugye még olvashatunk ilyet a Szentírásban az Isten lényéről, hogy Isten váltott meg minket a halálból, de ő az, aki eljött erre a földre. Ugye most, hogy nem tudom, ki emlékszik Palira, aki ide járt közénk, az a őszes hajú, kicsit mindig hangos volt itt elő, mindig beszólt nekem is néha. Na, ő meghalt szegény. Igen. Vasvári Pál. Igen, meghalt szegény. Hát, otthon találták halva. Igen. Ezzel kapcsolatban mondani, hogy sokszor akkor döbbenünk rá, hogy milyen kegyetlen a halál, amikor minket érint. Nálunk is, amikor erről beszélgetünk, sokszor az emberek, valami meg kell halni. Ugye, hogy lerázzák magukról. Na és akkor addig élesz. Olyan felelőtlenül, ilyen, nem is tudom, hogy állnak hozzá az emberek, nem veszik komolyan, az életnek vége van, csak akkor döbbenek, amikor őket érinti. Vagy valaki közeli hozzátartozójukat. És én is most, hogy tényleg visszaemlékeztem rá, és én sokat beszéltem Palival, mindig bejárt hozzánk az étterem, és nekem olyan megdöbbent volt látni ott a széke, és van, nincs ott a Pali. És az ember rádöbben arra, hogy valaki volt, és nincs. Hogy még múlt héten még beszéltem vele, most meg nincs. És a halál valami rettenetes, hogy elragadja az embert. Hogy nem lehet visszafordítani. Szóval az iszonyatos. És ennek ellenére az a drámai, hogy Krisztus bár eljött a földre, legyőzte a halált, világossá hozta az életet, a halhatatlanságot az ember számára, és kinek kell? Kinek kell? Kinek kell Krisztus? Dísznek talán, hogy szórakoztasson minket. Meg segítsen, én úgy gondolom, mert nekem, amikor én gondolom úgy. De ki fogadja azt a Krisztust, aki őt megmentette a halálból, az elveszéstől? Aki vissza tudja adni az embernek az életet. Ugye kinevetik az embert, ha azt mondom, hogy az ember föltámadott, ne beszéljünk a butaságot. Nem kell. Most jön ugye a húsvét, a feltámadás, nem tudom, aki itt volt régen, emlékeztük, mit mondtam, az egyik kedves munkatársam azt mondta, hogy mikor beszélgettünk erről, nem tudom, akkor is valaki meghaltani a kapcsán, és mondják, hát mondom, az Isten föltámasztja az embert. Hát az nem igaz, azt mondja. Hát mondom, de hát most jön a húsvét, tavaly húsvérkor. Neki mit ünnepel? Te mondta, mit ünnepelsz húsvérkor? Nem Krisztus föltámadását? Neki ilyen nincs a Bibliájában. Szóval, most miért sem tudta neki itt mondani? Hát van ott van a Szentírás, hogy Krisztus föltámadt. Most hazudik a Szentírás? Neki ilyen nincs a Bibliájában. Kész. Szóval rettenetes. Nem becsülik meg Krisztus áldozatát az emberek. Ugye mindenbe hisznek, hogy a lélek kimegy, meg ide megy, meg oda megy, meg a test, minden zagyvaságot összehordanak, minden hókusz-pókuszt elfogadnak, de az, hogy az Isten minket kiemelt az elmúlásból, hogy az Isten vissza tudja nekünk adni a halhatatlanságot, hogy van föltámadás, az a mese kategória az embereknél. De szerintem a keresztények nagy többségén is. Már pedig Krisztus ezt tette, és tudjuk, hogy milyen áron adja Isten nekünk vissza az életet? Úgy olvashatjuk a Római levélben Pál apostoltól, hogy 8. fejezetben, aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent mi nékünk. Mikor ezt az igét elolvastam, azon töprektem, hogy lehet azt mondom, hogy ha én valakit nagyon szeretne, mondom a gyermekeimet, és én odannám azokért, akik őket gyűlölik, vagy engem. Gondoljatok be, odaadná az ember a gyerekét, akit nagyon szeret, feláldozná valakikért, akik még ráadásul őt gyűlölik, és megvetik. Isten meg ezt tette. Ez is csak egy nagyon halvány hasonlat az Istennek a szeretetére. azt mondja, az ő tulajdon fiának nem kedvezett. És ideadta nekünk. Azért, hogy mi örök életet nyerjünk, hogy ne kelljen átmenni a halálnak azon a szenvedés, hogy az embernek legyen reménység a síron túl is. A legtöbb embernél a sír véget vett mindennek. Eddig értünk, kész. Isten túllát. Krisztus ezért jött el. Ilyen Istenünk van, ugye, és ismeri Krisztust? Na így, ahogy az elején mondtam sokan, hogy hát ünnepeljük, mert húsvét óta Krisztus föltámadt, de nem igaz az. De azért elmenjünk húsvét a templomba, de nem igaz. Ugye komolyan megkérdezzük, hogy te hiszel ebben, tudom, mert szegény anyukám is azt mondta, hogy fiam, nem igaz az. Azt is emberek írták. Ugye? De nem kell csodálkozni, mert szinte minden ember tisztelt a kivételnek, vagy valami olyan butaságot hiszel, hogy meghalt, kiment a lelkoztam, majd most ott már a mennyországban van. Szóval az, hogy létezik föltámadás, hogy Isten vissza tudja adni az embernek az életét, és egy olyan testben, ami nincsen a bűnnek a nyoma, ami mentes minden negatívumtól, rossztól, ami a bűnnek a következménye, hát az az álomvilág. A Szentírás meg erről beszél. Ugye olvashatnám azt a szép igét, ami a Bibliának a szíve, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. Úgy szerette. És az Istennél az, hogy úgy szerette, nem azt jelenti, hogy valamilyen elnézéste, valamilyen érzelmi felindulásból tett ilyet. Az Istennél a szeretet, ez mindig következett, és mindig folyamatos. Mi vagyunk úgy emberek, hogy most kedvelek, de már most nem, mert most beszóltál. Úgyhogy megszakad néha a szeretetünk, még azokkal is szemes, akit szeretünk. Az Istennél soha nincs ilyen. Ő úgy szerette, és most is úgy szerette az embereket, hogy ő mindent odaadott azért. Úgyhogy hogy is olvastuk az elém? Mi módon ne ajándékozna mindent minékünk. Ha Krisztus nekünk adta, minden nekünk ad az Isten, és mi ez a minden? Hogy az Isten ebbe az életbe is megad nekünk minden lehetőséget, hogy mi igenis megismerjük őt, hogy mi közel kerüljünk hozzá, hogy az életünk meg tudjon változni, hogy tényleg az Isten országába az Isten minket bevezessen. Mindent megad az Isten. Tudjuk, az ítéletben nem tudjuk megmagyarázni, hogy Istenem, miért fordultam ellened. Ott senki nem fogja tudni megmagyarázni. Mert az Isten rámutat, hogy én mindent megadtam neked. Én odaadtam a fiamat, érted, és azon felül még mindent megadtam neked, életet adtam neked, lehetőséget adtam neked, megtartottalak, számtalanszor megmentettelek, de te nem akartad. És nincs magyarázat. Nem lehet megmagyarázni. Olyan szépen mondja még Jeremiás könyvében az Isten maga nekünk, mert én tudom az én gondolataimat, amelyeket én felőletek gondolok, azt mondja az Úr, békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak néktek. Szóval nekünk olyan Istent kell megismernünk, aki kívánatos véget akar nekünk adni. Nekünk nem olyan Isten kell megismerni, aki valahol van a mennyben, mi itt élünk a földön, küszködünk, aztán majd lesz valami, néha kicsit hozzáfordulunk, mert hát azért valamiben hinni kell, de aztán ki tudja, mi lesz, meg ki tudja, mi lesz, ha meghalunk, meg semmit nem tudunk, meg ugye az emberek már teljes kavaron ebbe, ugye, hanem nekünk olyan Istenünk van, aki nagyon is közel van hozzánk, akinek a belső részei is megindulnak rajtunk, aki könnyegre fakad, ha látja az emberi szenvedést. És az Isten minden szenvedésüket szenvedi már 6000 év óta. Ő azonosul velünk. Aki megismeri így az Istent, ő maga is, hogy mondjam, rá tud erre hangolódni. És vagy az Isten lelke, hogy tudja késztetni, hogy az Isten és az ember összekapcsolódjon. És meg tudjon nyílni az Istennek. És nem elrejteket az ember, ami benne van, nem megmagyarázza, nem filozófágat, hanem engedő az Isten munkája a lelkét. És hogy meg tudjon nyílni, és tényleg az Istenhez tudjon fordulni, és ne legyen benne ellenállás és fenntartás. Befejezésül még 7-10-kor kezdtük, csak nézem az órát. Miért? Talán a kérdés költő ide, én felteszem azt a kérdést, hogy miért fontos az, hogy mi megismerjük az Istent? Most azon felül miért fontos, amit elmondtam? Ugye most, ha megkérdeznénk valakit, hogy kicsoda az Isten, arra nem nagyon tudom mit válaszolni, ha megkérdezem, hogy de miért fontos, hogy megismerjük, arra mit válaszolna? Ugye, pedig nem egy nehéz kérdés. Ugye? Miért fontos? Nyilván, amit eddig elmondtam, azért fontos, mert az Isten szeretné, hogy ott legyünk, ahol ő is van, de azért is fontos, mert egyrészt tudjuk azt, hogy milyen időben élünk, És az azt is mondja a Szentírás, hogy sok hamis Krisztus és hamis próféta támad. Azért figyeljünk jó a Bibliába, az Isten nem azt mondja, hogy majd sok más vallás fog támadni, ami mint a buddhizmus, vagy a hinduizmus, vagy rengeteg kis törzsi vallások, hanem azt mondja, hogy Krisztusok fognak támadni. Szóval azt mondja, hogy a maga a kereszténységen belül támadnak több Krisztusok. Az Isten nem kifele mutat, az egyértelmű különben, nem? A Biblia egyértelmű, hogy mit tudom én, egy hindu valláshoz, nem sok köze van az Istenhez. Keresztények is leszedik. De a kereszténységen belül fog sok hamis Krisztus támadni. És én nem ismerem az Istent. Honnan tudom ki a hamis Krisztus? Megmondja valaki? Megkérdezem a papot? Vagy kit? Vagy elhiszem azt, hogy biztos, ahol sokan vannak, ott biztos, hogy igazi Krisztus van. Hogy honnan fogom tudni? Egyféleképpen tudhatom, ha nekem van személyes kapcsolatom az Istennel, ha nekem igaz Isten ismeretem van, és mi alapján? Az ige alapján. Ha nekem az ige a mérce. Ha nem az ige a mérce, nem tudunk megállni. Akkor a hamis Krisztusok közül, valamik hamis Krisztus a sok közül, mert azt mondja, hogy is, hogy mondta, hogy sok. A sokon is hangsúlyozom, sok, nem kevés, sok hamis Krisztus támad. Sok hamis Krisztus támad. Ugye? Mennyi egyház volt? 300? Hát az már 300 hamis Krisztus. Egy közülük igazi. A 300 közül. De hogy még az? Ki tudná megmondani? Az, akinek van ige ismerete. Akinek az Istennel személyes kapcsolata. Aki tudja, hogy kicsoda az Isten. Nem csak fejben, hanem a szívében is. Mert az Isten a szívben is munkálkodik. Aki csak fejben tudja, az könnyű becsapni, mert ugye az ördög okosabb, mint a mi fejünk. De akinek az Isten a szívét, lelkét is tudja munkálni, hogy is mondta Jézus Krisztus, hogy kell őt imádni? Teljes elméből, teljes szívből, teljes lélekből, és minden erőből. Ugye Jézus nem hagyott ki semmit a felsőben. Nem azt mondta, hogy ész nélkül, azzal kezdte. Hogy teljes elméből. Ugye? De hozzátett teljes szívből is. Minden erőből. Isten azt szeretné, hogy az egész lényünket szenteljük neki oda, akkor ő a sok hamis Krisztus közül meg tud tartani, és nem fognak be elcsávítani. Azt mondja Dávid, hogy mert az Úr az igazságot szereti, az igazak látják az ő orcáját. Azt mondja, az igazak látják az ő orcáját. Azt jelenti, hogy az igazak tudják, kicsoda az Isten. Tehát akkor léteznek igazak. Ugye? Ha léteznek igazak, akkor van egy igazi Krisztus, a többi meg hamisítvány. Hogyha most nagyon logikusan gondolkozunk. Még ezt is mondta Máté evangéliumában Jézus Krisztus, hogy őrizkedjetek pedig a hamis profétáktól, akik juhoknak ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Sokan az emberek azt hiszik a kereszténységben, hogy hát vannak ilyen degenerált szekták, akik valami nagyon butaságot csinálnak, meg mit csinálnak, és azok biztos, ugye, biztos rosszak lehetnek. De itt nem erről szól az ige. Arról szól, hogy ezek jóknak látszanak. Milyen a jó? Az egy szelíd, nagyon békés állat, avval jó lenni. Azt mondja, azok ruhoknak, juhájában jönnek hozzád. Hogyan lehet a juhonak a ruhájába az emberekhez menni? Beszélni kell a szeretetről, az embereknek segíteni kell, állandóan az egységről kell beszélgetni, össze kell fognunk, nem? Irgalmasnak is kell lenni, az embernek jókat kell cselekednie, nagyon sok jókat lehet tenni, mondani és csinálni is, támogatni kell sok mindent, jóknak ruhájában jönnek hozzátok. De mit mond? De belül a ragadozó farkasok. Ki látja meg a jó ruhája mögött a farkast? Az emberek milyenek most a mai világban? Ha valaki már szépeket beszél, már el is hiszik neki. Főleg, ha vallási vezetők beszélnek szépeket. Meg se kérdezik, hogy esetleg őnek a szándékai nem tisztességesek. Nem akarok belemenni a politikába, most sok példát fel lehetne hozni, hogy Magyarországon mi folyik a szeretet őrve alatt. Aki figyel a híreket, az látja. Állandóan morára neveljük az gyerekeket, elkölcsöt oktatunk, hittet oktatunk. Keresztény értékrendet tárunk az emberek elé, mondják. Ki látja? Önök látják? Mert én nem látom. Még annál, aki mondja. Értjük, hogy de ez visszás, nem? Sok hamis Krisztus jön. És mi csak úgy tudunk megállni, hogyha nekünk személyes kapcsolatban az Istennel, mert anélkül képtelenség, anélkül becsapnak. Hogy még egy utolsó gondolat, Pál apostol mondja, hogy a Timóteus levélben, amikor felsorolja, hogy lesznek az emberek magukat szeretők, és ott mond egy hosszú listát. És akkor úgy fejezi be, hogy kiknél meg lesz a kegyességnek a látszata, de megtagadják annak az erejét. Ugye a Bibliában a kegyesség azt jelenti, hogy istenfélőnek látszanak. Ugye hát már legész ország most már vallásos, ezt látszom, most már annyi sok hívő ember van, hogy az ateisták azok mind eltűntek, csak nagyon kevesen maradtak. Azt mondja, meg lesz náluk a kegyesség látszata. A történelem végén, nem csak Magyarországon, de az egész világon ki fog alakulni egy olyan vallásos, idézetet keresztény réteg, akik úgy fogják az Istent imádni, hogy egy, nincs Biblia ismeretük, mert csak a szokások, az ünnepek, a hagyományokat követem, meg az egyház tanít. Másrészt, kifele meg lesz a juhnak a ruhája, de belül ragadozó farkasok. Ez félelmetes. Mert akkor valaki nyilván rossz, tudom, hogy rossz, de ha valaki szépeket mondva a hátsó szándéka nem tiszták, nehéz leleplezni. Ki hiszi el? Mondja a munkatársam, hogy hát azt mondja, mégiscsak jó dolog, hogy lesz hittanoktatás az iskolában. Ránézek, mondanak, hogy figyelj már. Te rábíznál a gyerekedet, hogy ideológiát, vagy vallást csepegtessenek a lelkébe egy másik ember, akit te nem is ismersz. Sőt, ismered, hogy mit tanít vele? Hát ott csak jókat mondanak. Hát mondom, figyelj, és miről szólt a kereszténység, mondom, majd 2000 évig? Csupa jóról? Hát mondom, a gyerekeket nem a szülőknek kellene nevelni Isten félelemre? Oda, hogy idegen embernek? Majd az mond neki valamit? Mondom, ráadásul a gyerekben nem lesz ez meghasonlás, hogy elmegy az iskolába, tanítanak neki valami szépet valaki, közben a gyerek látja, hogy ez az élet abszolút nem fog működni, mert ott is folyik, ugye, ami folyik. Esetleg hazamegy a szülő, az éppen ők is a káromkodnak, meg hát ahogy élnek, de neki azt mondták, hogy hát most a szeretet mindenek előtt, és legyünk elkölcsösek. A gyerekben egy meghasonlás támad. Ezt hallja, de azt látja. Épp úgy, mint én annak idején. Akkor jártam én sítanra. Nem is vettük komolyan. Aztán kinevelhetünk megint egy ateista réteget. Mert ebből csak az lesz. Mert milyen Isten ismerete lesz annak a gyereknek? Hát kialakítja magáit. Túl sok köze nem lesz a valósághoz. De jobb egy ateista, mint egy ilyen vallásos. Mert egy ateista az még gondolkozik, nem fertőzte meg semmiféle ideológia, és még szóvá dolga, feltesz kérdéseket, és még megláthatja, mi a helyes. De akit egyszer megfertőztek egy torz ideológiával, egy torz vallásossággal, abból hogyan lehet embereket kiemelni? Jóval nehezebb, nem? Nem az, hogy nem lehetetlen, de jóval nehezebb. Nem mindegy. És én azt kívánom mindenkinek, hogy lássunk neki személyesen kutatni a Szentírás, mert a történelem végén olyan hatalmas erők fognak azon munkálkodni, hogy az embereket elhitessék, azt mondja az ige, ha lehet a választottakat is, hogy senki nem fog tudni megállni. Hatalmas erők munkálkodnak. Ugye az ördög nem alszik, azt szoktuk mondani. Senki. Vagy félelemből, vagy megalkulásból mindenkinek állást kell lesz foglalni. Teljesen mindegy, mit hisz. Félem, hogy megalkuvásból. Akkora ugye az ördög még rátszik, hatalmas csodák fognak történni, amit még addig nem láttunk, az embereket az is megtéveszti. Az emberek anélkül sem gondolkoznak már sajnos, mert ugye leszoktatok a helyes gondolkodású. Nekik fáraszt az, hogy valamit végig gondoljanak, majd megmondja a pap, hogy kell. A többi nem számít. Az Isten pedig azt szeretné, hogy vele legyünk szoros kapcsolatban. Ne hamis Isten képet ápolj magukban. Ismerjetek meg engem. Hogy is mondja a Pál apostol, törekedjük megismerni az Urat. Még egy igét szeretnénk befejezésül felolvasni Hózsiásból. Azt mondja, ismerjük hát el, törekedjünk megismerni az Urat. Az ő kijövetele bizonyos, mint a hajnal, és eljön hozzánk, mint az eső, mint a késő eső, amely megáztatja a földet. Ugye itt is arra utal a történelem végére. Hogy törekedjünk megismerni az Urat, mert ő el fog jönni. Azt mondja, az bizonyos, mint a hajnal. Én kívánom, hogy törekedjünk megismerni az Urat. Mert a mi Isten képünk, az másokra is hatást gyakorol. és akkor az olyan lesz, mint a világosság, mint ami egy fákjával sok fákját meg lehet gyújtani, és nagy-nagy lesz a világosság. Vagy pedig belegyalogunk ebbe a sötétség, amit most látunk kereszténység címén a világban kiformálódni. Köszönöm a figyelmet!